Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet az igehédet és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének első fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvérem a Krisztus Jézusban, egy utazásra szeretnélek először is benneteket hívni. A képernyőn látok kivetítve egy utazást, egy jó nagy utazás lesz, közben pedig pár dolgot mondanék erről az utazásról, arról, amit láttok, bizonyos részét, ami segít talán eligazodni mindebben. A világegyetemről van szó. Nagyobb utazásra nem is hívhatnálok benneteket. Világegyetem, aminek a méreteit nehezen tudjuk felfogni, hogy tudjuk érzékelni, talán kezdjük egy számunkra felfogható arányjal, azt, hogy hold, azt még tudjuk, hogy mekkora 3500 kilométer átmérőjű, egy ekkora égitest a Föld körüli pályán, ami az Atlanti-óceánban még éppen belefér maga 3500 kilométer átmérőjével. A Mars kétszer ekkora, 7000 kilométer az átmérője. A Földnek, ezt talán mindenki jól tudja, a tanulmányaiból, hogy körülbelül 13000 kilométer átmérőjű a Földünk. A napnak a mérete, ami bár a mi naprendszerünknek a középpontja, tőlünk átlagosan 150 millió kilométerre van, annak az átmérője 1,4 millió kilométer. 109 Földet rakhatunk egymás mellé, és az adja ki a napunknak az átmérőjét. És mekkora a naprendszerünk? Egy naprendszer annak számít, aminek a közepén lévő nap hatással van a körötte lévő objektumokra az űrben. Azt mondják, hogy a mi naprendszerünknek az átmérő körülbelül 2-3 fényév, ami azt jelenti, hogy a sugara körülbelül 1 fényév, ami azt jelenti, hogy a nap a tőle 1 fényévre lévő űrbeli objektumokra hatással van, azok körülötte keringenek. Mennyi egy fényév? Egy fényév annyi, amennyi utat a fény egy év alatt tesz meg. Ez 10 billiárd kilométer, de lehet, hogy könnyebben megértjük, ha azt mondjuk, hogy 10.000 milliárd kilométer, amit éppen mutat a videó, egy fényév 10.000 milliárd kilométer. A mi tejútrendszerünknek, a galaxisunknak az átmérője pedig 100.000 fényév, amit most fogunk látni. A fény az egyik csücskéből a másikba 100.000 év alatt jut át. A fény, nem az ember, hanem a fény 100.000 év alatt jut át, amit éppen most látunk, és ebben van valahol a mi napunk. És ebben a galaxisban tudósok szerint körülbelül 200 milliárd csillag lakik, csak a csillagok nem a bolygók száma. És ha még távolabb megyünk a világűrben, kívülről tudnánk tekinteni, nem tehetjük meg, hanem csak a Földről tekintünk rá, akkor számtalan, szinte megszámlálhatatlan számú ilyen galaxis találhatunk. És ha még messze megyünk az univerzumban, megyünk, akkor az ember azt feltételezi, hogy van ennek vége. Amit az emberiség belát, a távcsöveinkkel meg tudunk nézni, annak az univerzumnak az átmérője 150 milliárd fényév. 150 milliárd fényév átmérőjű annak a térnek a területe, amit mi be tudunk látni, tehát amit magunk körül látunk. Az az univerzum. Aztán tovább gondolják egyesek, és azt mondják, hogy miért ne lehetne több univerzum, a multiverzum, amikor ilyenekből lehetne sok. És ezek után egyesek még arra is következtetnek, hogy hát ha ilyen nagy a világmindenség, akkor statisztikailag kell, hogy létezzen máshol is élet. Én az elsőt azt még éppen el tudom képzelni, hogy van több univerzum, bár akkor felmerül a kérdés, mi van két univerzum között, ha nem tér és idő, semmi csak nem lehet. De a két univerzum között is van tér, az, amintha összeérnének, az onnantól kezdve már egyet jelent. De miért ne? Azt, hogy több helyen lenne élet az univerzumban, én ezt nem tudom elképzelni. Én vagyok annyira naív, vagy ez a hitemnek az eredménye, hogy Isten csak egyetlen egy valamit, egy bolygót nevezett ki a teremtett világában, amire a saját maga képmására teremtett élőlényt. Én úgy gondolom, hogy egyedül vagyunk, és fölösleges erőfeszítés az emberiségnek az, hogy keresse máshol életet. Mi van az univerzum végén? Mi van, ha végére érünk? Én úgy gondolom, hogy ott is van valami. És ezért mondhatjuk ki, hogy az univerzum végül is nem végtelen. Mert a végén, ami van, az maga az Isten. És ha el tudunk jutni a végére, ott nem még van valami, még egy kis tér, még egy kis idő, még egy újabb univerzum, hanem az Istennek kell ott lennie, a Teremtőnek kell ott lennie. És gondoljatok bele, testvérek, mekkora ennek az Istennek a vonzó ereje, mekkora hatalma, ha egyszerű kis napocskának, ami a mi napunk, a mi naprendszerünknek a közepe, az univerzumhoz képest a nagy semmi, ha annak a napnak a vonzó ereje egy fényév 100 000 milliárd kilométerről is tudja vonzani a dolgokat, ez a kis égitest, akkor az Isten, aki teremtette ezt az egészet, mennyiben nagyobb az ő vonzó ereje. És mennyire szerethet ez az Isten, hogyha ezt nem a maga gyönyörködésére teremtette, hanem nekünk teremtette. Talán azt is feltételezhetjük, feltételezés, ezt csak én mondom, hogy a világ mindenség közepe mi vagyunk, a Föld. És körbenézünk, az mind rólunk szól. És amit látunk az égbolton, és egyre többet meglát az ember a világ mindenségből, az nekünk lett teremtve. De nem csak úgy. Nem csak azért, hogy ebbe az ember gyönyörködjön, amikor éppen nincsen valami jobb dolga. És arra is kell gondolnunk, amikor a világ mindenséget nézzük, hogy ez Istennek, Isten teremtett világának és az ő hatalmának nem a csúcsa. Ettől még van valami sokkal nagyobb, amit az Isten megtesz és megtehet, ami maga az Isten. Egyrészt ő maga. De az Istennek a végtelenség, a hatalma még nagyobb, mint az ő látható teremtett világa. És akkor feltesszük a kérdést, hogy ha az Isten ilyen hatalmas, akkor hogyan ismerhetem meg én Porszem, aki ebben a rendszerben, amit láttunk, egy nagy semmi vagyok, ábrázolhatatlanul kicsiny vagyok. Mert még a napunk is ábrázolhatatlanul kicsi, hát még én egy ember a sok közül. Hogyan ismerhetem meg ezt az Istent? A római levélben ezt olvashatjuk ezzel kapcsolatban. Ami ugyanis nem látható meg belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Pál apostol tehát arról tesz tanúbizonyságot, hogyha sokáig nézi valaki az eget és a világ mindenséget, lehet, hogy ma modern világban ilyen videókat, ha sokáig néz, vagy távcsövekbe belenéz otthon, akkor rá kell, hogy jöjjön, hogy van valaki hatalmasság az egész mögött. És ez az Isten, nevezzük Istennek, az elsőnek, aki nem teremtetett, aki mindig volt, és az ő istenség és a hatalma ebből megismerhető, amit magam körül látok. De hiába nézem az eget órákig, éjszakákon keresztül, éveken keresztül, nem fogok mindent megismerni az Istenből. Csak az ő végtelen hatalmát és istenségét. De az Isten sokkal több, mint ennyi. Még valamit meg kell belőle ismernem. A szeretete és kegyelme és terve például nem ismerhető meg abból, hogy mekkora a világegyetem, és hiába nézem sokáig, hogy ő mennyire szeret, mennyire kegyelmes, és hogy mi a terve, nem csak hogy ezzel a világegyetemmel, hanem benne, velem, mi a terve. Hiába nézem a csillagokat, nem fog kiderülni. Vannak olyan pogány vallások, akik a csillagjósás kapcsán megmondják, hogy mi történik veled. Isten nem beszél ilyenről. Isten nem így akarja tudatni velünk a jövőnket. Nem a csillagok fogják megmutatni. Hiába nézzük ilyen céllal. Aztán ezzel kapcsolatban továbbiakat olvashatunk Istennel kapcsolatban is, hogyan nyilatkoztatja ki magát számunkra. A zsidókhoz írt levél így kezdődik ezzel kapcsolatban. Ezekben a végső időkben, írja 2000 évvel ezelőtt a levél írója, a fiú által szólt hozzánk az Isten, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségének a kisugázása és lényének képmása. Nem proféták, nem álmok, nem az Isten emberei által jelenti ki önmagát, nem is csupán a természet, teremtett világ és történelem által, hanem a fián keresztül. Isten a fián keresztül mondta el az embernek azt, ami még hiányzott abból, ami nem ábrázolható képernyőn keresztül, vagy a csillagos égen. Az ő szeretetéről beszél az ő fiának a megjelenése. Isten soha senki sem látta. Isten lélek. Az egyszülött Isten, a fiú, Jézus, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Mai igényben pedig ezt olvashatjuk ezzel kapcsolatban, mert tetszett az egész teljességnek, itt a teljesség nagybetűvel van írva, tetszett magyarul az Istennek, a mindenható Istennek, hogy benne tudnélik Jézusban, az ember Jézusban lakik. Tetszett neki, így döntött. Ahogyan máshol pedig azt olvassuk, hogy tetszett az Istennek az, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözüljenek az emberek. Ez az Isten döntése. Ez az Istennek a módszere. Nem minket kérdez meg, hogy akkor hogy ő hogyan nyilatkoztassa ki önmagát, vagy hogyan terjedjen az evangélium, a jó hír a világban. Ő dönt, mert neki így tetszik. Beleköltözött egy emberbe. Inkarnálódott egy emberbe, akit Jézusnak hívnak. És az egész teljessége benne volt. Az Isten egész teljessége benne lakozott ebben az emberben. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, olvashatjuk a Kolossi levél második fejezetében. És ezt észre kell venni. Ez nem magától értetődő. És maguk a tanítványoknak is szükségük volt időre arra, ezen a területen, hogy rájöjjenek, hogy akivel ők járnak, az maga az Isten velük. Az Istennek a teljessége velük van. És bizony botorkáltak a tanítványok sokáig, talán évekig, mire nem erre rájöttek magukról, hanem maga Jézus mutatott rá számukra. Fülöp szól így hozzá, János 14-ben ezt olvashatjuk, az egyik tanítvány, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És Jézus ekkor ránéz, csak én teszem hozzá, hogy szomorúan, talán egy kis szánalommal, annyi ideje velem vagytok, és nem ismertél meg engem, Fülöp, aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? És később majd hozzáteszi, én és az atya egy vagyunk. Aki meg akarja ismerni az Istent, aki többet akar tudni az Istenről, mint amit a csillagok, amit az univerzum róla mond, akkor nem a csillagokat kell tovább néznie, hanem a fiút kell megismernie. És milyen jó, hogy Jézus ezzel kapcsolatban olyan egyértelműen fogalmaz. A János 14-ben, jól ismeritek testvérek ezt az igét, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az út Jézus. Az atyához. Ő az atyához vezető út. A világ sok utat kínál fel számunkra, és mindegyik vezet valahova. És sokan azt hazudják, és egyre inkább azt fogják hazudni, hogy az Istenhez, az atyához is van több út, van több megoldás. De ne felejtsétek el, testvérek, amikor ilyet hallottok, és már majdnem bedöltök neki, és már majdnem megtévesztiteket ez az antikrisztusi igyekezet. Ne feledjétek, mit mondott Jézus. Egy út van. Én vagyok az út, mondja Jézus. Én vagyok az út az igazi Istenhez. Ha meg akarod ismerni az igazi Istent, Jézust kell megismerni. Ezen nekem is át kellett esni, testvérek. Ez volt a megtérésemnek az útja. Amikor eljött annak az ideje, amikor 24 éves voltam, és valaki rávilágított, hogy én még csak az Istenig jutottam el. Én az Istenről beszélek, az Istenről teszek bizonyságot, az Istenhez imádkozok, hiszen ismert az én hitéletemet. És arra kellett, hogy rávilágítson, hogy nekem a fiúra van szükségem. Jézus kell valahogy betenni az én hitrendszerembe, és nem hagyhatom ki Jézust, és nem beszélhetek csak az Istenről. Hogyan beszélhetnék az Istenről, amikor nem ismerem meg a fiát, akiről azt mondja az ige, hogy általa ismerhető meg az Isten? Hogyan veszem a bátorságot, bocsánat, hogyan vagyok annyira gőgös és pofátlan, hogy azt mondom, hogy én az Isten ismerem a fiú nélkül? Ilyen nincs, ez nem lehetséges. Legfeljebb egy részét megismerem az Istennek, de az egész teljességet, az Istennek a teljességét úgy ismerhetem meg, ha azt a valakit ismerem meg, akiben benne volt a teljesség, testileg volt benne, ez pedig Jézus Krisztus. Az tehát a mindenkori feladatunk és az igehirdetésnek is a feladata. Az igehirdetés Jézus hirdeti. Az a feladatunk, hogy Jézus ismerjük meg, és feltegye mindenki saját maga számára ezt a kérdést. Én most felteszem mindenki számára ezt a kérdést. Mit tudsz Jézusról? Ez az első kérdés, lesz egy második. Az első kérdés, mit tudsz testvérem Jézusról? De van egy másik kérdés, ami első hallás után ugyanaz, de mégis más jelent. Mit tudsz Jézusról? A következő kérdés, kicsoda számodra Jézus? És ez már nem egyszerűen tudás, hogy felsorolsz igehelyeket, tizet meg százat, és tudsz minden én vagyok mondást, és énekeket tudsz idézni, és ezeket nagyon átélve tudod énekelni, és azok biblikus énekek is valóban abból merítenek, amit a tanúk mondanak Jézusról, de ha ezt csak tudod, az nem elég. Azt kell magadban megfogalmazni, és tudni kimondani, hogy számodra kicsoda Jézus. Te mit mondasz Jézusról? És ahhoz, hogy ez mindez kiformálódjon bennünk, persze először meg kell ismerni Jézust. És mi a legjobb útja annak, hogy megismerjük Jézust, ha nem az, ha megkérdezzük azokat, akik ismerték Jézust, akik találkoztak az ember Jézussal, akik látták Jézust. És ez az Isten kegyelme, amit megint csak ismételjük át, a csillagokból nem tudható meg, nem következtethetünk a csillagokból. Hiába nézzük sokáig, hogy az Isten milyen kegyelmes, hogy a kezünkbe tarthatjuk az ő igéjét, a Szentírást. Ebbe van benne, hogy kicsoda Jézus, akik látták az ember Jézust, leírták, elmondták, megértették, nem csak tudták, hanem számukra is az volt, és csak azt írták le, ami számukra, ami bennük is valóságá vált, hogy ő az élő Isten fia, amit például Péter mondott róla. És ezzel kapcsolatban mit mond Jézus? Hogy ezt nem test és vér jelentette ki számodra, hanem a Szentlélek jelentette ki benned, és most általad. Kérdezzük hát meg őket, mit mondanak ők. És azután pedig megkérhetjük az atyát arra, hogy bennünk is ezeket a dolgokat jelentse ki. És vonzon bennünket is magához. És nincs az a kőszívű ember, nincs az a nagy mélységben lévő ember, akit az Istennek tudna magához vonzani. Megint csak emlékezzetek arra, hogy a világegyetemben micsoda vonzó erők uralkodnak. Ahogyan az egész rendszer hatása van egymásra, ahogyan az egész mozog, együtt mozog tökéletes módon. Ez az Isten el tudna engem magához vonzani? Hányszor halljuk, amikor az emberek sajnálkoznak az életük felett, vagy sanyargatják magukat régi bűnök miatt, és képesek évekig, évtizedekig magukat sanyargatni, hogy az engem, az, már az Isten sem szeret, engem az Isten se tud ebből a mélységből kihúzni, én már nem tudok megváltozni, én már végleg megkövesedtem, és olyan kőszívem van, hogy itt még az Isten sem segíthet. Ez a szöveg, testvérek, istentelen szöveg. Az Isten ne tudna magához vonzani engem. Az egész világegyetemet egybe tartja. Az egészet ő mozgatja kívülről, és mégis benne van. De a világegyetem teremtmény. Az idő teremtmény. Én is teremtmény vagyok. Befolyásolható vagyok. Ráhangolódhatok a teremtőre. És mozoghatok úgy, ahogyan a teremtő azt akarja, és eltervezte számomra. Jézus kell hát megismerni Krisztust, aki az Isten képmása. És Isten dicsősége éppen ebben rejlik, hogy ő az Isten képe. És tudjátok, ezzel kapcsolatban nagyon furcsa dolgot mond még a Biblia. Krisztus az Isten képmása. Azután ez folytatódik, Korintusi második levélben mondja Pál, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Amint tekintek az Úr Istennek a dicsőségére Krisztuson keresztül, azt érhetem át, hogy formálódok. És ugyanúgy átformálódok arra képre, az Isten képűség lehet az enyém. És emlékezzetek, hogy a teremtésben Isten mit adott az embernek? A saját képére teremtette az Isten, és ezt az Isten képűséget, ha nem is teljesen, de elveszítettük a bűnesetben. Megtört a teremtettségünknek ez a kiváltsága, és az ember ki lett üldözve az édenkertből. Az élet fájnak a közeléből az ember el lett kergetve. Ez a halál útja. Az embernek meg kell halnia. Nem érhet az Istennek a közelébe, mert engedetlen volt. De ez az Istennek nem tetszik. Az Isten nem ezért teremtette meg az embert a maga képmására, hogy azután úgy, ahogy van, az egész elveszten és kárba menjen. Az Isten szeretete nagyobb ennél. És meg akarja menteni az embert. Ez a hatalmas Isten, aki számára mi egy nagy semmi vagyunk. A világegyetemhez képest egy semmik vagyunk, egy észrevehetetlen dolgok, és az Isten mégis észrevesz. És tárcán kínál nekünk azt a megoldást, amin keresztül újra az övé lehetünk, és tökéletes harmóniában élhetünk vele. És ez a fiú, ez Jézus Krisztus, aki azért jött a világba, nem üdülni, meg utazgatni, meg szétnézni jött. Az Istennek nem kell közénk jönnie, hogy tudja, hogy mi a helyzet a világban. Értünk jött, hogy elmondja, hogy mi a helyzet. És elmondja, hogy nagyon rossz a helyzet. És elmondja, hogy meg fogsz halni az Isten nélkül. Ezért jött Jézus a világba. Mi másért jött volna? És nem az eget kémlelte a tanítványaival, hogy srácok, feküdjünk le, szép a csillagos ég, most közösen nézzük, és elmondom nektek, hogy mi van az égen. Nem ezért jött el. Erre rájön az ember magától is. Olyan dolgokat kellett elmondani Jézusnak, amire az ember magától nem fog rájönni. Hogy megmutassa a szabadulás útját, hogy azt mondja, hogy én vagyok az út. Képzeljétek el, amikor Jézus jár a tanítványokkal. És még a tanítványok fel sem fogják, hogy miért lógnak a mesterrel. Nem igazán érzékelik, hogy ez milyen kiváltság. És egyszer csak Jézus kijelenti nekik, hogy én vagyok az út. És ha engem követtek, és ezen az úton fogtok járni, el fogtok jutni az atyához. És amikor azt gondolod, testvérem, és én is azt gondolom, amikor ilyen videókat nézek, amit az ember csinál, hogy mit láthatunk, és sok-sok feltételezgetés van benne, és azt mondjuk, hogy wow, ekkor az Isten. Sose gondoltam volna, hogy ugye eszméletlen, felfoghatatlan. Akkor gondolj arra, hogy amikor itt hagyod ezt a földi világot, mert a tested elkopik, vagy betegségben, vagy szenvedésben, vagy a szíved egyszerűen megáll, vagy valamilyen balesetben egyszer csak itt kell hagynod ezt a világot, nem tudod, hogy mikor, akkor gondolj arra, hogy még többet fogsz látni. Ha az Istenhez kerülsz, akkor az egész teljességet fogod látni. Mondhatnánk, hogy nagyon izgalmas. De azért így nem beszélhetünk az Isten teljességéről, hogy izgalmas. Ne csak azért vágy, mert ez izgalmas, hanem az a vágy éltessen bennünket, hogy találkozhatunk a Teremtővel. Színről színre láthatom, ahogyan a tanítványok találkoztak az ember Jézussal, és benne látták az Isten dicsőségét. Mi még többet fogunk rá, és a tanítványok is nyilván ott lesznek, és az Istennel találkozhatok. És talán megmutatja nekem az univerzumot. Talán elvisz minket közösen, vagy külön-külön egy ilyen utazásra, ahol minden meg fog mutatni. Miért nem mutatná meg? Mindent nekünk ad. Mindent számunkra készített el. És mindent nekünk akar ajándékozni. És ezek közül legfontosabb az örök élet, hogy vele élhetek. Nem az, hogy itt sikeres vagy a világban. Meg az, hogy sok barátod van. Meg hogy biztonságban érzed magad, mert a bankszámládon 7-8 összegek vannak. Ez nem ad biztonságot. Meg az életbiztosítások. Hol biztosítja az életedet az életbiztosítás? Azt nem biztosítja semmi. Olyan könnyen kicsúszik a kezedből. Mész autóval, és egyszer csak történik valami, és az életed megváltozik. Vagy reggel nem kelsz fel, vagy valamelyik családtagod nem kell fel, és az ember biztosítani próbálja a kicsiny kis nyomorút életét. És ilyeneket hazudnak az emberek egymásnak, hogy fő az egészség, meg fő a barátság, meg a tudás. És annyi fajta ilyen hamis szlogen van a világban. A fő, azt tudjuk, hogy mi. A fő Krisztus, aki összetartja az egész testet, az egyházat és a világ mindenséget. És ő ebbe hív meg bennünket. És ezért tekinti az ő szava. Én azért hiszek, testvérek, a Bibliának, nem azért, mert szépen ki van nyomtatva, és jól lefordították okos emberek, mert meg olyan finom lappéi vannak, hanem azért, mert ebben az Istennek a szava van. És számomra azért tekintély, mert én megismertem őt. A világegyetemen keresztül és a fián keresztül ismerem. És én úgy hiszem, úgy látom, nem csak egyszerűen gondolom, hanem tudom, hogy ez az Isten nem hazudik. És amikor kezembe veszem az ő igéjét, számomra az tekintély. Amit mond a Biblia, az bizonyára úgy van. Mert az Isten mondja, bármit mondjanak hatalmasságok, bármit mondjanak politikusok, gazdasági emberek, akik kezükbe tartanak országokat és nemzeteket, az nem számít. Mert számomra tekintély, és nem tudom, hogy felfogjátok ennek a szónak a mélységét, hogy mi az, hogy tekintély. A tekintély az, ami a fő, ami a legfontosabb, amire minden körülmények között tekintek, amiben minden körülmények között kapaszkodok, amilyen a gyermek, hogy belekapaszkodik a családfőbe, az édesapába, számára ő a tekintély. Mert őt ismeri meg olyannak, akiben minden körülmények között lehet kapaszkodni. Aztán reménység szerint a gyermekeink életében, akiket Istenfélemre nevelünk, számukra tekintély nem én leszek, hanem az az Isten, aki számomra is tekintély. Amit ő mond, az úgy van. És én őhozzá akarok ragaszkodni, mert neki terve van velem. Neki nagyon jó terve van velem. Két terve van. Egy látható, földi körülmények között átélhető, járható terv, amin járok napról napra, óráról órára. Ez egy földi terv, aminek van vége. És van egy másik terv. Az pedig az örökké valóságra szóló terv. Arról keveset tudok. Kettőt tudok, ami biztos. Nem lesz vége, és az Istennel leszek. Nekem ennyi elég. Ez a kettő. Örökkön, örökké, a Teremtő Istennel. Jézusról nagyon sokat mond a Biblia. Ha olvassátok akkor, és esetleg elkezdtek jegyzetelni, akkor nagyon sok mindent tudtok majd jegyzetelni, hogy mennyi mindent mond róla. Énekek ezeket szépen össze szokták foglalni. Nem sokára éneklünk majd egy éneket, a Zsarna és a Horváth-hegyi házas párok, és ennek a refrénjében lesz sok dolog, amit majd éneklünk, a női szólam fogja ezt énekelni. Olyan dolgok, amik a Bibliában benne vannak Jézusról. Csak te vagy az Úr és a nagy király, mindenható, ami kősziklánk, te vagy Immánuel, hatalmas Isten, békesség Ura, megfeszített bárány, megmentő Isten vagy, kegyelmed végtelen, uralkodsz örökké az ég és föld felett. Te vagy az Alfa, Omega, kezdet és vég, te vagy a Messiás, megmentő barátkivéd. Te vagy a megváltóm, és az életem tiéd. Ez a vallástétel, mert ez vallástétel arról, hogy ki Jézus, nem ér semmit, ha az utolsó mondatot nem tudod elmondani. Hogy számodra mit jelent? Te vagy a megváltóm, és az életem tiéd. Mit ér Jézus nagysága? Mit ér Jézus istensége, hogyha az nem a tiéd? Ha számodra Jézus nem Úr és Király. Bíztasson hát bennünket, és ez adja a reménységet, hogy bár itt a földön nyomorúságunk van, Jézus mondja. Először is azt mondja, hogy legyőzte a nyomorúságot, legyőzte a világot. És általa, és benne minden a miénk lehet. És ez a minden már itt elkezdődik. Mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Most elkezdődik. A van örök életed? Imádkozzunk. Urunk, erre a kérdés, hogy van-e örök életünk, ketten tudunk válaszolni, én is te. Lehet, hogy te hamarabb tudod, mint én. De jó lenne, ha mindannyiunkkal ezt tudatnád minél hamarabb, hogy ki tudjuk mondani és valani tudjuk a te dicsőségedre és mások üdvösségére. Így formáld a mi igehallgatásunkat, szavainkat, üdvösségedet. Üdvösségedet, amit nekünk akarsz ajándékozni. Amen.